ugye túl szép, hogy igaz legyen, egy rendhagyó dologgal kezdjük a mai istentiszteletet, vagy az üzenetet. Van egy kérésem felétek, mégpedig az, hogy fordulj oda valakihez, aki nem, de nem ahhoz, akivel jöttél ma a gyülekezetbe, jó? Tehát valakihez, akit esetleg nem ismersz annyira, és mutatkozz be neki. De a teljes nevedet mondd el. Nem az, hogy Ditke vagyok, hanem a teljes, a családi név, a közép, tehát a Szécsi, Margit, Ibolya, Edit vagyok. Tehát a teljes nevet, ami a személyigazolványban van. Csak mondd el neki, mutatkozz, mondd az összes nevedet, mondd el neki, amit van. Van egyébként, akinek van három neve közületek? Ó, négy is. Ó, nem semmi. Igen. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Oké, tehát sokaknak van, nálunk a családban nem volt szokás, hogy sok név legyen, nálunk van egy vezeték, mi egy keresztnév, de van, ahol sok nevet adnak. Amit tudunk erről, a szótári alakunkról, ugye ez a szótári alakunk, hogy nem használjuk igazából, nem? Tehát, hogy megvan a vezetéknevet, használjuk meg a kedvelt, vagy az elsődleges, hogy nem tudom melyiket, melyik keresztnevet, de általában az ember nem feltétlenül használja, tehát nem feltétlenül így mutatkozik be, nem feltétlenül így szólítatja magát, hogy mind a három nevet, hanem csak rendkívüli esetben. Az egyik rendkívüli eset talán az, amikor az iskolába jártál, és a tanár még nem ismert, úgyhogy azt mondta, hogy most nem tudom magam, amit mondom, mert ez két név. De mondjatok egy három, kinek van három neve? Még egyszer? Papdi Ágnes Tíme. És akkor a tanár nézi ezt, Papdi Ágnes Tíme. Mert nem ismer még. És akkor megkérdezi, hogy szólíthatlak, nem? És hogy hívott? Így hívott. Ágnes Tíme? Tíminek. Aha. Na, tehát, hogy ez az egyik eset, hogy nem ismernek minket, nem tudják, hogy melyik nevet használják, és aztán elkezdik azt a nevet használni, amit mindenki, vagy amit én szeretek. A másik eset az, amikor igen. Amikor egy családtagot hív így. Azok a különleges esetek, amikor így hívnak. Legtöbb esetben, tudod, engem is anyukám hívott teljes néven. Azokban az esetekben, amikor orbitálisan elrontottam valamit, vagy valamit nagyon rosszul csináltam, és akkor Botár! Balázs! Meg otthon is. Amikor nem hallok valamit, vagy nem figyelek oda, akkor Virág. Botár! Balázs! És akkor én, parancs! Hol a papucs? Igen. Tehát vannak ilyen esetek. Tehát amikor hallottam a teljes nevemet otthon, akkor tudtam, hogy gáz van, baj van. Apu az egyszerűen fogta föl, ott nem a nevünket hallottuk az öcsém, mert csak az, hogy bokafogás. És akkor sorba álltunk. Ezt ment a rakéta. Hát, igen. Na, úgyhogy tehát a teljes nevünk az különleges esetekben hallottuk, akkor, amikor gáz volt, ami rosszat csináltam. Na most, a mai írás rész, amit meg fogunk nézni, ez János evangéliumában van, a 20. vers, és na, menjünk bele. Tehát azért beszélünk erről, lehet, hogy amiről beszélni fogunk, lehet, hogy nem ismered be, vagy nem ismerted eddig be, de talán ez, mire elérünk az üzenet végére, majd be fogod ismerni a dolgot. De lehet, hogy úgy vagy itt, vagy úgy érezted mostanában magad, vagy volt olyan helyzet mostanában, hogy azt gondoltad, hogy Isten nem is ismert téged, fogalma sincs, hogy mind mész keresztül, és lenne fogalma róla, hogy mind mész keresztül, vagy ha ismerne, akkor nem mennél ilyesmin keresztül, vagy tehát valószínűleg nem is érdekli azt, hogy mind mész keresztül, mert akkor, ha érdekelné, akkor nem engedné meg, vagy mit tudom én, vagy imádkozol, vagy imádkoztál, és ez az érzésed támad, hogy hát Isten nem is tudja, hogy ki vagyok, vagy nem tudja, hogy mind megyek keresztül. Vagy azt gondolod, hogy Isten ott áll a menny peremén, hogyha van ilyen, nem tudom, de ott áll a menny peremén, és figyel, és amikor elszúrsz valamit, amit egyébként mindannyian megteszünk, tehát elszúrjuk a dolgokat, akkor elkezdi üvölteni a teljes nevedet. Botár Balázs! Mert elszúrtuk, és mérges ránk. Szeret, de mérges ránk, mert sosem elégedett velünk, tehát lehet, hogy ez az érzésed Istennel, hogy szeret, de sosem elégedett veled. És csak üvölt, hogy elrontottunk valamit. És ez a rész, amit most meg fogunk nézni, ez hihetetlen kép a kegyelemről. Hogy Isten hogyan néz ránk. Hogy milyen Jézusnak a kapcsolata velünk. Az üzenet után biztos vagyok benne, hogy jobban fogod érezni magad. És olyan érzésed lesz esetleg, amiről azt hitted, hogy ez nem lehet, ha keresztény vagyok. Nem kell. És vagy nem tudom. Olyan videó nem lesz, mint a múltkor. De rájössz majd arra, hogy ez az érzés, ha Jézussal van kapcsolatom, akkor ez normális. Ez normális. Úgyhogy János 20, egy hihetetlen történet a kegyelemről, és három dologról akarok beszélni ezen a részen belül. És az első az az, hogy a kegyelem betakarja a hitetlenségünket. Tehát a kegyelem betakarja a hitetlenségünket. Szerintem mindannyian vagyunk úgy, hogy van egy-két terület, de lehet, hogy sok, ahol kételkedünk, nehéz elhinnünk azt, hogy Isten jó, hogy Isten szeret. A jó hír az, hogy Isten kegyelme ezt betakarja, a hitetlenségünket, vagy az, hogy nem bízunk benne, vagy nem hiszünk benne. És itt van ez a vers, hogy János evangélium, a 20. fejezet, és az első két versét olvasom nektek. Azt mondja, a hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdaléna, Magdalai Mária, ez a teljes neve, sok Mária volt, úgyhogy a helység név alapján be lett azonosítva, mert hogy ebből a városból, Magdalából származott. Ez fontos, hogy ez egy név. Tehát azt mondja, a hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a Magdalena Mária kiment a sírhoz. Látta, hogy a zárókövet elkürdítették a sír bejáratára. Tehát Jézust megfeszítették, eltemették a sírba. Nem úgy, hogy földet rátemetés volt, hanem ez egy szikla sír volt. Egy barlang, egy kőbe vált, sziklába vált barlang, és aztán egy másfél tonnás kővel el volt takarva a barlangnak a bejárat. És le is volt pecsételve egyébként a rómaiak által. Tehát azt mondja, hogy látta, hogy a zárókövet elgördítették a sír bejáratára. Ekkor Mária elszaladt Simon Péterhez, és ahhoz a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, ez János volt, János, aki írta ezt az evangéliumot, és elújságolta nekik. Elvitték a sírból az urat, és nem tudjuk, hová tették. Tehát ha olvastad a Bibliát, Mária nem tudta olvasni, mert akkor még nem volt, de ha te olvastad a Bibliát, akkor tudod, hogy mi történik. Akkor tudod, hogy mi van Jézussal, mi történt, hogy történt, tehát ismered a történetet. De neki erre nem volt lehetősége. Ő általa vagy... Ő volt benne a sztoriban, akiről íródott a történet. Tehát ő nem látta még a fejezet végét, ő nem látta a könyv végét, nem olvasta. Tehát mi értjük a dolgot, ő nem értette. És csak egy kicsit Jézusról, hogy hol járunk most. 30 évesen Jézus elkezdte a szolgálatát, és az első 2,5 év fantasztikus volt. Csodákat tett, gyógyított, megszabadított embereket, fantasztikusokat tanított, de vége felé leültette a tanítványokat, és beszélt hozzájuk, és tanította őket, és 5 különböző alkalommal beszélt az ő haláláról és feltámadásáról. Tehát 5-ször is beszélt arról, hogy én meg fogok halni, tehát hogy Jeruzsálembe megyek, hogy meg fognak tagadni azok, akik közé jöttem, tárgyalás lesz, bántani fognak, megfeszítenek, és 3 nappal később pedig vissza fogok jönni a halálból. Nem egyszer mondta el nekik, hanem 5-ször. 5-ször mondta el nekik. Figyelj, tegyük fel, hogy azt mondom, hogy átmegyek hozzád a jövő hétvégére, azt hiszem akkor lesz a kézilabda döntő, EB, és azt mondom, hogy átmegyek hozzád. Mondom ezt ma. Aztán hétfőn még küldök egy e-mailt neked, hogy akkor szombaton nézzük a meccset, jó? Aztán kedden küldök még egy SMS-t is, hogy el ne felejtsd, jó? Tehát csak úgy készüljél rá, főzni meg ilyenek, tudod, tehát hogy csak úgy, igen, tök mag, meg ilyenek. És csütörtökön össze is futunk valahol, és még akkor is mondom, hogy mi van. És akkor még szombat reggel még egy emlékeztető SMS-t rátküldök, és aztán szombat este megyek, csöngetek, kinyitod az ajtót, jöttem meccset nézni. Mi van? Te mit keresel itt? Ezt mondod. Oké, tehát ez a helyzet itt. Tehát Jézus 5-ször elmondta, hogy mi fog történni, megtörténik, és ezek meg néznek, hogy nem értik. Nem értik, hogy mi történik. Fogalmuk nincs, hogy mi történik. Tehát miből, hát abból látom, azt mondja, hogy elvitték a sírból az urat, és nem tudjuk, hová tették. Oké, tehát ezt mondta Mária. És a 2 bamba Béla, az is ott csak ugrottak a dologra. Tehát ha ez ilyen megtörténik egymás között, hogy megtörténik velük, ez azért van, mert nem vettük komolyan azt, amit a másik mondott. És valószínűleg ez volt, nem vették komolyan. Pedig nem egyszer, nem 2-szer mondtam, hanem 5-ször. És a kérdés az ez, hogy tehát felmerül bennem, hogy akkor Mária kételkedett Jézus szavaiban? Igen. Tehát kételkedett Jézus szavában? Igen. És Péter és János? Igen. Egyiknek se pattant ki a válasz. Hogy hát, ja, hát csak az történt, amit Jézus mondott. Hanem egyből kételkedtek. És ez nagyon érdekes. Nagyon érdekes. És nem tudom, hogy csak én vagyok ezzel egyedül, de szerintem nem. Tehát, ja, kételkedünk. Kételkedünk Istenben. Kételkedünk Isten szavában, hogy az igaz-e számunkra, vagy sem. Vagy más számára igaz, de nekünk nem. Tehát mindannyian kételkedtünk. Vagy kételkedünk éppen dolgokban. Csak éld elég hosszú ideig az életed Istennel, és ha esetleg azt mondod, hogy te még nem kételkedtél, mert bombasztikus, fantasztikus, atombiztos hited van, akkor csak szólok, hogy majd eljön az idő. Nem riogatni akarlak. Számomra 2006 volt, amikor anyukám meghalt. És 9 éve voltam hívő, és anyukám vitt engem a gyülekezetbe, és anyukám volt egy szuper, a Gyüli nagymamája volt. Rengeteg emberről gondoskodott, és szeretett, és szolgált, rengeteg család felé, gyerekek felé. Én akkor megrodgyantam. Ja. Ez nekem kemény volt Istenbe. Mondtam már nektek, volt egy listám. Képzeletbeli listám, hogy tudnék más embert mondani neki, nyugodtan elmehet. Miért az én anyám megy el? Aki sokkal hasznosabb ebben a mai világban, mint jó néhányan. Miért? És ott volt bennem keményen a kételkedés. Tudod, hogy Isten szeret, hogy jó, akkor miért történik ilyen? Miért veszi el anyukámat? Ja. Mi a válasz erre? A gyülekezeti válasz? Ne kérdőjelezd meg Istent. Csak higgy. Isten mérges lesz, ha megkérdelő jelező kérdéseket teszel fel. Ne is tedd fel ezt a kérdést, miért, Uram? Ez hülyeség. Vagy ne kérdőjelezd meg Isten, mert Jób is ezt tette. Van egy ilyen könyv, hogy Jób könyve. Az is megérne egy bizonyos sorozatot. Ő mindent elveszített. Egy nap leforgása alatt. Családját, vagyonát, és beteg lett. Halálos beteg lett. És hogy hogyan érte meg ezt Istennel. És neki sok kérdése volt Isten felé, és töttörő. És jöttek a hülye barátai, akik hülye tanácsot adtak, ezt úgy hívják, az Ószövetségben van ez a könyv, elolvashatjátok, Jób könyve. Itt a Jób is, Jób is ezt tette, és Isten megfette. Úgyhogy ne kérdőjelezd meg Istent. Csak vedd el, amit dob a gép, az élet, az kész. De figyeljetek, hogyha mi olyan Istent követünk, aki nem tud mit kezdeni a mi hitetlenségünkkel, vagy kételkedésünkkel, akkor az milyen Isten? Tehát őt nem zakkantja meg az, hogyha mi mondjuk kételkedünk helyzetekben, és elbizonytalanodunk helyzetekben, hogy most Isten hol van ebben, vagy milyen az Isten, hogy ez most történik velem. Amúgy meg a Jób könyvének ez félremagyarázása, hogy Isten letolta Jobot, mert kérdéseket tett fel neki. De Jobot tudod, miért tolta le Isten? Azért, mert fogta Jób a kuponjait, és mutogatta Istennek, hogy hát nézd már a kuponjaimra, az életemre. Mennyi minden jót tettem, hát nem ezt kéne adjat nekem. És ezért fette meg Isten Jobot. Nem azért, mert elbizonytalanodott dolgokban, hanem azért, mert benyújtotta Istennek a számlát. Ez egy másik üzenetsorozat, valamikor majd lehet, hogy erről fogunk beszélni. De, ja, úgyhogy Isten tudja kezelni a kérdéseinket. Tudja. Nem ijed meg tőle, nem válik bizonytalanná, nem ugrik védekezésbe, nem kezd el bántani, csak azért, mert én elkezdtem benne kételkedni, hanem tudja kezelni. Tehát nem fél tőlünk, nem bizonytalanodik el, nem sértődik meg. Úgyhogy, ha van kérdésed Istentől, és van kérdésed Istenre, akkor csak tedd föl neki. Vagy tedd föl valamelyikünknek. Kérdezd meg. És igen, van olyan, hogy azt mondjuk, hogy Isten, tudom, hogy te jó vagy, csak baromi nehéz most elhinni ezt. Ami történik velem. Tehát nehéz elhinni, hogy te most jó vagy. És lehet, hogy voltál már így, és ja. Lehet, hogy az embernek az az érzése, vagy lehet, hogy ha egy másik gyülekezetbe jártál valamikor, akkor olyan érzésed volt, hogy nem szabad kételkedned, vagy milyen hitetlenség ez, mert hatalmas hitünknek kéne lenni, meg nagyszerű, meg Isten szeretetében kéne fürdőzni, fejest ugrani, meg minden, és minden szupernek kéne lenni. De figyeljetek, ha őszinte akarunk lenni, és én őszinte vagyok, pásztor voltam akkor, amikor anyut elveszítettem, nem így gondolkodtam. Úgyhogy és tudom, hogy kételyek merülhetnek fel emberekbe. Itt ebben a teremben is. Tudod, olyan helyzetekben, hogy akár, mit tudom én, valaki nagyon szeretne babát, terhes lesz, tudom, van egy barátunk, akiknél ez háromszor megtörtént, és nagyon várták a babát, és meghalt baba. Elvetélt. Többször egymás után, háromszor egymás után. Most már jön és egészséges a baba, úgyhogy ez lesz a negyedik. De mit tudom én, tehát valaki meg meddő. Azt látja, hogy a barátaimnál potyognak a gyerekek, mi meg nagyon szeretnénk, és nem jön. Miért, Uram? Vagy nincs, nem találok normális férjet, nem találok normális feleséget, és akkor ezért ott van a kételkedés, vagy a bizonytalanság. Vagy van egy rossz házasság, vagy egy rossz kapcsolat. És tudod, ott van. Vagy megcsalnak, vagy ott van egy megerőszakolás, vagy egy molesztálás. És akkor ezen átmenni. Tehát, kemény. De amit nagyon szeretek a kegyelemben, az, hogy elég nagy és bőséges arra, hogy még ebben az állapotunkban is betakarjon és megvédjen bennünket. Tehát elég nagy arra. Isten kegyelme, hogy ebben az állapotban is betakarjon minket. Ja. Úgyhogy ha úgy vagy itt, hogy kételkedsz Isten szeretetében, kételkedsz Isten jóságában, de félsz ezt kimondani, mert azt gondolod, hogy Isten emberei megvernek majd miatta, akkor csak tudd, hogy itt biztonságban vagy. Jó? Köztünk biztonságban vagy. Itt ilyen nem fog megtörténni. Nem fog. Tehát az, hogy nem merjed kifejezni a kételyedet, nyugodtan. Nyugodtan is beszélj róla, mert Isten kegyelme nagyobb minden kételyünknél. Nagyobb. Sokkal nagyobb. És hiszem azt, hogy a szenvedésünk az szenvedélyé tud változni. A szenvedés az szenvedélyé tud változni. Hiszem. Mert meg fogjuk látni, hogy Isten ott volt abban a helyzetben, amikor kételkedtünk. És jelen volt. Lehet, hogy nem volt ez annyira látható, de jelen volt, és végig vitt az egészen. De lehet, hogy ezt abban a helyzetben nem látjuk, de majd fogjuk látni. Ja, úgyhogy higgyétek el, a java még hátra van. Csak egy egyszerű példa Márk evangéliumából, a 9. fejezetben. Itt egy történet, és itt van egy apa, egy démon megszállott fiúval, fiával. És oda viszi Jézushoz a 9. fejezettől a 9. fejezet 20. versétől a 24. versig. Azt mondja, oda vitték Jézushoz, és amikor a gonosz szellem meglátta Jézust, aki benne volt a fiúban, megrázta a fiút, aki összeesett, és habzó szájjal fetrengett a földön. Jézus megkérdezte a fiú apját, mennyi ideje van a fiad ebben az állapotban? Az apa ezt felelte, már gyermekkora óta. Ez a szellem a fiamat sokszor belehajszolt a tűzbe, vízbe, hogy megölje. De könyörgök, ha tudsz valamit tenni, szállj meg bennünket és segíts. Imádkoztál már így? Isten, ha tudsz tenni valamit, tehát ha tudsz valamit tenni, akkor tedd meg. Ha tudsz, akkor tedd meg, Isten. Ez most egy kiváló alkalom, Isten, amiben vagyok, hogy megmutasd a természet feletti hatalmadat. Úgyhogy ha tudsz tenni valamit, akkor tedd meg, Uram. Oké, én 3 évig imádkoztam anyuért. Sokszor mondtam, hogy ha tudsz valamit tenni, tedd rám. Még ilyen elvetemült imáim is voltak, hogy tedd rám. Vagy ne fájjon a kezelés, vagy ne hulljon ki, ne hulyagosodjanak fel a kezei a kemoterápia miatt. Mert sokat szenvedett vele. 3 évig. Ha tudsz valamit, akkor tegyél. És Jézus így válaszolt ennek az apának. Azt mondod, ha tudsz valamit tenni, minden lehetséges annak, aki hisz. Mennyi dolog lehetséges? Mit mond? Mennyi? Minden. Minden dolog lehetséges. Minden. Minden. Ez azt jelenti, hogy ebben minden benne van. Oké? Tehát minden benne van. A fiú apja sírva felkiáltott. Igen, hiszek. Ugye már akarta, hogy megszabaduljon a fia. És aztán, de segíts. Azt mondja, de segíts, hogy ne maradjon bennem semmi kételkedés. Tehát ez ilyen, amit úgy hívnak majd bipoláris depresszió. Ez a, vagy hiperaktív, vagy öngyilkossági gondolatok vannak. És ez váltakozik. Tudod, ez a hiszek. Hogy mégsem. Tehát ez a fajta volt ez itt ennél az apánál. Hogy hiszi, de mégis van benne kételkedés. És figyeljetek, ez az ima, ez rendben van. Ez rendben van. Amikor így imádkozunk dolgokért, emberekért, magunkért, helyzetekért. Tehát Istenem, nehezemre esik, hogy elhiggyem, hogy te jó vagy. Hogy szeretsz. Úgyhogy segíts, hogy elhiggyem, hogy jó vagy. Segíts. Nehéz hinnem azt, hogy szeretsz. Segíts hinnem, hogy szeretsz. De most nehéz. És amikor tudunk így imádkozni Istenhez őszintén, ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Tényleg. Mert fantasztikus, mert Isten kegyelme végig kísér. És végig hordoz bennünket a kemény időszakokon keresztül is. És meg fogjátok látni, vagy még láttátok már. Hogy végighordoz. Úgyhogy nyugi. Minden rendben. Át fogsz menni rajta, mert Isten kegyelme bőséges. És Isten kegyelme betakarja még a kételkedésünket is. Oké? Második dolog. A kegyelem emlékeztet arra, hogy nem vagyunk egyedül. A kegyelem emlékeztet arra, hogy nem vagyunk egyedül. Egyedül lenni otthon, tudjátok, szoktam mondani, hogy ez jó dolog, nyaralás. De csak akkor, amikor tudom, hogy itt vannak, közel vannak, de jó néha egyedül lenni. Zaj nélkül lenni. Vagy pörgés nélkül lenni, egy ötfős család. Mi van, ahol van 4, 5, 6, 7, 8, 9 gyerek. Hú-hú. Áll a bál. De emlékszem arra, amikor még a mama Fehérváron lakott, és akkor volt olyan hétvége, vagy jó pár nap, amikor Virág elment a gyerekekkel, még kicsik voltak, vagy csak Flóra volt, akkor 2-3 napot ott volt, én meg itt dekkoltam Szegeden, akkor már olyan kis árva gyerek voltam. Egy nap után, hol vannak? Virágom, add a Flórát is! Akkor már magányosnak éreztem magam, akkor már elég volt az egyedül létből, túl messze vannak, nem jönnek haza, egyedül vagyok az üres lakásban, jaj. Oké, tehát jó az egyedül lét, de senki nem szereti egyedül érezni magát. Senki nem szereti a magány érzését. És Mária kételkedett Isten szavába, ezt már megbeszéltük, és itt a... Tehát kételkedett abban, hogy Jézus azt mondta, hogy én föltámadok. Okay. És a második versben azt hitte, hogy elvitték valahová. Ezt mesélte a fiúknak, a Péternek meg a Jánosnak. Hogy elvitték valahová az Urat. Tehát kételkedett Isten szavában, ahogy mi is szoktunk kételkedni. És az őrület csak nő, mert rohan a fiúkhoz, rohan, és tipikus pasik, ugye? Tehát János és Péter tipikus pasik. Megérkezik a nő, kifejezi, hogy küszködöm, nehézségem van, eltűnt az Úr. Ugye, mert ez a Mária Magdalena volt az, akiből 7 démont űzött ki. És tehát egy nagyon-nagyon megkötözött és sérült nő volt, és Jézus megszabadította, és onnantól kezdve Jézus követte őt, és ott volt a nyomdokaiban. És mégis ennek ellenére kételkedik, de most itt van, és kifejezi, hogy hát nehézségem van, küszködöm, mit csinálnak a fiúk? Figyelj, mit csinálnak a fiúk? Harmadik vers. Ekkor Péter és a másik tanítvány azonnal elindultak a sírhoz. Együtt szaladtak, de az a másik megelőzte Pétert, és elsőként ért oda. Tehát elhiszed? Mária jön, kétségbe van esve, sír, Péter és János egymásra néznek, és elkezdnek versenyezni. Tehát fiúk, verseny, ki ér oda előbb? Tudod, egymás meg, Mária meg ott áll, és nézi, hogy ezek meg elfutottak. Senki nem szólt hozzám. Jó van, Mari, nyugi, vagy valami, vagy minden rendben lesz. Itt hagytak. Egyedül maradt. Oké? És tényleg ez történt. Tehát ott van Mária nehézségével, a küzdelmeivel, a problémájával, eltűnt az Úr, és hirtelen egyedül marad. Elment, hogy elmondja, és aztán ott hagyták. Tehát magányos lett hirtelen. Tehát, mintha senki nem törődne az ő problémájával. És az 5. vers, figyelj, lehajolt, és látta, várjál, igen, oké, együtt szaladtak, de ez a másik megelőzte Pétert, és elsőként ért oda, lehajolt, és látta, hogy ott vannak a vásznak, de nem ment be a sziklasírba. Tehát János előbb odaért, bekukkantott, Péter jön nagy vehemenciával, oké, valószínűleg félre is lökte, Simon Péter ugyan lemaradt egy kissé, de hamarosan ő is odaért, és ő bement a sírba. Oké, ez tipikus Péter, ő bemegy. Tehát ott van ez a versenyszellem, látjuk. Lökik jobbra-balra egymást. 7. vers. Ő is látta a vásznakat és a kendőt is, amely Jézus arcán volt, de az távolabb feküdt, külön, összehajtva. Ekkor bement az a másik tanítvány is, János, aki elsőként ért a sírhoz, tehát ez feltétlenül Jánosnak oda kellett írni, tehát ebből látom, hogy fiúk. Látta mindezt, és hitt. Ugyanis még nem értették, amit az írás mondott, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Na, tehát még nem értették, pedig Jézus elmondta. És csak el kell hinnetek, gyerekek, amit mondok, az meg lesz. Azt mondja, nem értették, hogy Jézusnak fel kell támadni a halálból. Tehát van, amit nem értesz a Bibliádból? Van olyan? Van. Bőven. Nekem is. Tehát van. 10. vers. Ezután a tanítványok hazamentek, Mária pedig ott maradt zokogva a sír előtt. Már megint ott hagyták. Épp, hogy visszaér Mária, két idétlen után, mint akik jó végezték dolgokat, elmennek. Tényleg sajnálom szegény Máriát. Ott hagyták, mint ebb a mindent. Ott hagyták a háznál, odaér a sírhoz, ott hagyták a sírnál, és akkor összeomlott. Tehát azt mondja, Mária pedig ott maradt zokogva a sír előtt, tehát összeomlott, kész. Tehát Péter és János elhúzonnan, akiknek tényleg jó lett volna, ott maradnak. Kicsit bátorítják, vigasztalják, összeszedik, de elmennek onnan. És mindannyian voltunk már így, vagy vagyunk így, hogy egy, Isten nem ért engem, vagy mi van Istennel, hogy ezt megengedi. Kettő, nem érzem magam körül a támogatást, nincsenek körülöttem. Úgy eloldalogtak mellőlem az emberek, nem törődnek velem. És mikor kételkedünk Istenben, és aztán egyedül is érezzük magunkat, magányosnak érezzük magunkat, akkor általában a soron következő lépés legtöbbször, nem is általában, legtöbbször a bűn. A bűn. Ilyenkor van az, amikor meghozzuk a rossz döntéseinket. És belemegyünk dolgokba, mert nem szabadna. Akkor most megyek és megcsinálom azokat a dolgokat, amiket egész életemben bánni fogok, de nem érdekel. És megcsináljuk. És tudjuk, hogy nem helyes, de megcsináljuk. 11. vers. Közben lehajolt, és benézett a sziklasírba, miközben zokog. Okay? Két fehér ruhás angyalt látott, akik ott ültek, ahol korábban Jézus teste feküdt. Egyik a feje, a másik a lába helyén. Az angyalok megszólították Máriát. Miért sírsz, asszony? Érdekes szitu. Ez is egyébként. Embertanulmány, vagy angyaltanulmány. Tehát a Bibliában az angyalok azok férfiak. Tehát férfi angyalok vannak, nem kis duci, aranyos, nyilas, pelenkába csomagolt angyalok vannak, hanem ezek az angyalok, ezek férfi kinézetűek, és nagyok, és egy kicsit ijesztőek, de nem azért, mert félelmetes, vagy ilyen izéjeik vannak, csúnya fejük, hanem valami nagyon tekintét parancsolok, és nagyok. Ezt onnan tudjuk, hogy bárhol, amikor megjelentek Isten küldöttei angyalai a Bibliában, sztorikban, különböző helyzetekben, mindig úgy kezdték, hogy ne félj. Mert valószínűleg totty. Tehát... És lehet, hogy idő után már hozták a pelenkát. Tehát férfi, és... De egyébként abszolút ebből a helyzetből fölismerhető, hogy férfiak. Miért sírsz, asszony? Nem értik. Nem értik. Tehát asszony, és miért sírsz? Tehát totál nem értették, hogy mi van. Úgyhogy, ha sosem értetted meg a nőket, akkor nyugodj meg, semmi baj. Csak olyan vagy, mint az angyalok. Tehát ők sem értették. De ez még jobb lesz, figyelj. 13. vers. Ő így válaszolt. Tehát miért sírsz, asszony? Mert elvitték uramat, és nem tudom, hová tették. Tehát Mária hitet, vagy kételkedést fejez ki a szájával? Kételkedést. Tehát kételkedést. Kételkedett. Majd hátra nézett, és látta, hogy egy férfi áll a háta mögött. Jézus volt az, de Mária nem ismert rá. Mária nem ismert rá. Tudod, miért nem ismerte föl? Egyszerű. Mert nem kereste őt. Mert ő elkönyvelte, hogy nincs ott. És ezért beszűkítette a szemüvegét arra, hogy ne lássa meg. Pedig ott volt. Tudod, azt találsz, amit keresel. Ez mindenben így van. Ez pozitív dolgokra és negatív dolgokra is jó. Tehát ha a rosszat keresem, akkor azt fogom megtalálni. Azt találok, amit keresek. Oké, és Tehát én, amit megtanultam a nehéz időszakon keresztül, hogy már nem azt kérdezem, hogy Isten, miért csinálod ezt velem, hanem azt teszem fel, hogy Isten, szeretnélek látni ezekben a dolgokban. Segíts, hogy meglássalak ezekben a dolgokban. És figyeljetek, a legtisztább arany a legforróbb tűzből jön ki. És forró tüzeken megyünk keresztül. Úgyhogy ha nehéz időszak, ha nehéz az az időszak, amin keresztül mész, és senki nem ért meg, és egyedül érzed magad, akkor nagyon örülök, hogy itt vagy ma. Mert ez a kegyelem helye. És szükséged van rá, és szükséged van imára, akkor szólj, és imádkozunk érted. Ha valaki, ha veled kapcsolatos, ha mással, teljesen mindegy. Nyugodtan mondhatod, hogy figyelj, ez van, imádkozzunk, és segítünk. Oda jössz, én leszek most ott a VIP asztalnál, oda jössz hozzám, mondod, csak ne érezd magad egyedül. Mert tudom, magamról tudom, hogy nem voltam egyedül. Amikor úgy éreztem, hogy egyedül vagyok, nem voltam egyedül. Isten ott volt velem. Csak nem kerestem. Ami nem baj, de tudom, és Mária sem kereste. De ott volt vele Jézus. Csak nem vette észre, nem ismerte fel. Oké, harmadik. A kegyelem segít megértenünk Jézus vágyát irántunk. A kegyelem segít megértenünk Jézus vágyát irántunk. Nem tudom, mióta létezik az a technológia, a GPS. De jó. Jó dolog, nem? Tehát most már telefonon lehet tájékozódni. Régen a jó nagy térképekkel nyomultunk. Kesztyűtartóból ki, 72 oldal. Vagy ha ez ilyen kihajtós volt, akkor úgy volt hajtogatva, vagy oda volt hajtogatva, ahol amit általában használsz, vagy a környéked. De a lényeg az, hogy itt van most ez a GPS, van egy női hangja, ugye, a férfi sofőrök nagyon szeretik, egy női hang, osztja az utasításokat, de nem türelmetlenül mondja, hogy mi az út, hanem csak mondja. Most jobbra kell fordulni, most balra kell fordulni. Nehéz néha kiigazodni rajta, természetesen. Én sokszor túlmegyek, és utána mondja, tehát már elmentem az utca mellett, amikor be kellett volna fordulni, és akkor látom, hogy aha, na itt kellett volna lefordulni, nagyon jó, hogy fordulok meg, akkor most akkor azon filózzunk. De amiatt tök jó a GPS-ben, hogy ez a hölgy nem lesz mérges rám, mert nem fordultam be. Ezt el tudod képzelni? Csak próbáld ki a GPS-t. Tehát gondolom, hogy ismersz olyanokat, akik a világukat elfelejtik, amikor rossz helyen fordulsz le. És eltévesztesz egy kanyarodást, vagy valamit, vagy mit tudom én, vagy... És tudod, nem azt mondja a GPS, hogy szeretném, ha tudnád, hogy mekkora béna vagy, hogy lehetsz ilyen szerencsétlen, legrobb, és az a vezető vagy a világon, töttörö, képzeld, ilyen GPS-ed lenne. Lehet, hogy le lehet tölteni ezt a fajta stílust, mert tudom, hogy van többféle, azt hiszem, hallottam olyan, hogy győzik, és stílusban mondja meg, mit tudom én, minek a hangján. Tehát vannak okosságok ezen a területen is. Tudod, nem azt mondja, hogy na akkor jobb, ha te most itt kiszállsz az autóban, és a kulcsot jó messzire elhajítod, többet vissza ne üljél, mert ilyen szerencsétlen sofőrt még életemben nem láttam, fekvőrendőrnek jó leszel, átmenjenek rajtad. Nem ezt mondja. Tudod, mit mond? A GPS. Azt mondja, újra kalkulálom. Vagy újratervezés. Annak ellenére, hogy elrontottam, megmutatja az utat. És nem úgy mutatja meg, hogy na mennyi vissza oda szépen, ahol voltál, hanem előre felé. Újra tervez, hogy előre. És megtaláljuk az utat, és oda fogsz jutni, ahová akarsz. De előre felé mutatom meg az utat, nem visszafelé. Ilyen Isten kegyelme. Ilyen Isten kegyelme számunkra. És ez hihetetlen jó. Hihetetlen jó. És az oka annak, amiért ezen a kételkedő, bizonytalan, fájdalmas időszakon mész keresztül esetleg, és amiért egyedül érzed magad, ez nem azért van, mert Isten nem foglalkozik veled. hogy Isten nem figyel oda rád. De nem, nem ezért van. Hanem azért, mert most éppen újra kalkulál. Újra tervezi a dolgokat. És megy a tervezés. De úgyis oda fogsz kiukadni, ahol lenned kell. Ja, úgyhogy 15. vers azt mondja, Jézus megkérdezte, mit kérdezett. Na mit? Miért sírsz, asszony? Jézus is férfi volt. Jézus is férfi volt. Még Jézus sem tudta megérteni a nőket. Na jó, ez csak vicc. Pedig ő teljesen Isten volt, és teljesen ember volt. Ugye? Mondom én. Úgyhogy uraim, ha nem értitek a nőket, akkor csak olyanok vagytok, mint Jézus. Na, ez jó, nem? De hogy jó. A nők népszerűségi listáján most lejjebb kerültem egy pár fokkal. Köszi. Szóval, miért sírsz, asszony? Kit keresel? Mária azt hitte, hogy a kertésszel beszél. Ugye? Mert nem számított Jézusra. Ezért így felelt. Uram, ha te vitted el a testet, tehát ezen kattok, hogy elvitték. Nincs meg. Elvitték. Elvitték tőlem, tudod, emberek ezen kattok meg. Elvitték, az vitte el. 15 éve, 20 éve, 5 éve, 3 éve elvitte. És ezen kattogunk még ma is. Uram, ha te vitted el a testet, kérlek, mondd meg, hová tetted, és én elviszem. És ez az a pont, ahol Jézus igazából jól letolhatta volna Máriát. Nem? Mária most már elég volt. Mondtam, hogy visszajövök. Magdalai Mária. Oké, tehát Magdalai Mária. Ki áll előtted te? Szerencsés. Nem megmondta? Nem hiszed el? Nem hitted el, amit mondok neked, hogy kételkedsz bennem, mert nem hiszem el. Hogy nem bízol bennem? Ne legyél már ennyire szerencsétlen. Oké, tehát mondhatta volna ezt. Ez volt az a pont, amikor már simán. Tehát szégyeld magad, ülj ki a székre, büntibe. De nem így beszélt vele. 16. vers. Jézus ekkora nevén szólította. Mária. Mária. Nem Magdalai, Mária. Hanem azt mondta, Mária. Mária. Csak a keresztnevét. És ő egyből felismerte. Rabbuni. Ami azt jelentette, hogy mester, tehát mester. Úgyhogy Jézus fogta ezt a szituációt, ezt a helyzetet is, és arra használta, hogy újra Mária személy Jézuson legyen. Hogy újra őt keresse. Ne értetlenségbe egy helyzeten kattogjon, elvitték, hanem újra ott van a szeme Jézuson. Újra ott van a szíve Jézuson. És nézd, mi történik. Mert amikor valaki találkozik Jézussal, akkor az változni fog. Az változni fog. Soha nem lesz ugyanaz a személy. Nem marad. 17. vers, Jézus azt mondta neki, ugye már mint fölismerte, hát egyből... Jézus. 17. vers, ne tartóztass, mondta Jézus, mert még nem mentem fel az atyához. Inkább menj a testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy most felmegyek atyámhoz. Oké, tehát azt mondta, menj a testvéreimhez. Tehát nem azt mondta, hogy nem. Nem azokhoz az, tehát nem azt mondta, hogy most menj azokhoz az idiótákhoz, akik ugyanúgy kételkedtek bennem. Nem ezt mondta, nem azt mondta, menj a testvéreidhez. Menj a testvéreidhez. És mondd meg nekik, hogy most felmegyek atyámhoz, aki a ti atyátok, és Istenemhez, aki a ti Istenetek is. Tehát, csak összefoglalva itt a végét. Tehát Mária kételkedett. Mária kételkedett Isten szeretetében, Isten jóságában, Isten hűségében. Magányos volt. És egyetlen egy találkozó Jézussal elég volt ahhoz, hogy újra terveződjön az élete. Egyetlen egy találkozó Jézussal. Egyetlen egy szóhoz, hogy Mária. Elég volt, hogy az élete újra terveződjön. És Jézus aztán megadta neki a küldetését, hogy menj a testvéreidhez. Menj emberekhez. Itt a küldetés. Itt az elhívásod. Mondd el az evangéliumot másoknak. És ezt szeretem a kegyelemben, hogy Isten kegyelme betakarja a kétségeskedésünket, a kételkedésünket, a magányunkat, és segít meglátni azt, hogy Jézus a legnagyobb, akihez tartozhatunk. És hogyha ő hozzá visszamegyünk, akkor ő képes mindent megváltoztatni. Oké? Tehát újra tervezi a dolgokat, és tudunk menni előre, nem hátra. Nem hátra visszamenni, megpróbálni ugyanarra pontra visszamenni az életembe, és akkor majd innen újra csinálom. Nem. Újra tervezés. Előre felé menve fogunk. Előre felé. Nem visszamenni, megváltoztatni, és ezen átcsingozni még 40 évet. Ha ez most nem történt volna meg. Nem. Isten visz bennünket előre, úgyhogy újra tervezi számunkra, és el fog vinni bennünket oda, ahová ő akarja. De nem az, hogy kitörni a múltunkat, ezt nem lehet. És Isten kegyelme erre bőven elegendő. És aztán ami nagyon érdekes, hogy a 18. versben, ezt már nem olvasom föl, csak elmondom, elment a tanítványokhoz, és mondta nekik, hogy gyerekek, láttam az Urat. És elmondta nekik is azt, amit megélt, és amit látott, és amit hallott Jézustól. Tehát egy találkozó által megváltozott az életem árnyalatának. A kétségeskedésből, az idegeskedésből, a kattogásból, egyszerűen lett egy küldetése. És átfordult az élete. És ez megtörténhet ma is, bármelyikünkkel. Úgyhogy ha úgy vagy itt, hogy még soha életedben nem bíztad rá az életed Jézusra, akkor itt az alkalom, hogy ezt megted ma. Mondd azt neki, hogy igen, akarom. Akarnak Jézus. Eddig éltem így, hitetlenségben, vagy nem hittem, vagy lehet, hogy hittem, hogy van valami, de az életem még sosem adtam oda a te kezedbe, Jézus. De most itt vagyok. Szőröstől, bőröstől. Mindenestől. Problémástól, kételkedéstől. Az, aki vagyok. De azt akarom, hogy csak rá akarom bízni az életemet. Mert egyedül nem megy. Ja. És sokszor bénázok a gyerekekkel. Az egyik különleges bénázásom az ez. Öltöztetem a Lucit. Vele a legfrissebbek ezek az élmények. Öltöztetem a Lucit. Virág megkérem, hogy most vedd le, add rá, mit tudom én, hogy fürdéshez. Húzom le a vadit róla. Elkezd visítani. Nem vettem észre, hogy van rajta gomb. És beszorult a feje. Nem lát semmit, sötétség van. Sír, mert már szorul, meg fáj neki, meg itt, ott a fülbevaló is. Párszor el kellett magyarázni a Virágnak, hogy ezt ki kell gombolni, drágám. Igen, rájöttem, megtanultam, most már mindig megnézem, hogy van-e gomb, mindegy, hogy mi az, kabát, akármi, mindegy, mi. A bugyi, azt is megnézem, van-e rajta gomb. De hogy lehet úgy vagy itt, hogy be vagy szorulva. És leragadtál valahol. És ezen kattogsz évek óta. És sötét van. És hülyeségeket csinálsz magad körül, mert nem látod, hogy mit csinálsz. Mint ahogy Luci sötétbe volt beszorulva a feje. És csak bántok mindenkit magam körül, mert nem tudok, hogy mit csinálok, meg kétségbe vagyok esve. És ott voltam én Lucinek, és azt mondtam, hogy nyugi. Mindjárt meg lesz ez a gomb. Hol van? Most ki van fordulva, akkor benyúlok. Megvan, kipattintottam, jó van, kiszabadítottam a fejét. Nyugi, itt vagyok, Lucika, minden rendben. És Isten is ezt mondja most nekünk, hogy nyugi. Itt vagyok. Itt vagyok. Csak ne esz pánikba. Tudom, hogy nem látsz dolgokat, nem értesz dolgokat, de itt vagyok. És a szenvedésed szenvedélye fog változni, és használni foglak. Nem csak, hogy kijössz belőle, de használni foglak. És Isten kegyelme elég nagy ahhoz, hogy átvigyen bennünket mindenen keresztül. bármi. Bármi. Úgyhogy imádkozzunk, jó? Ha kételkedésben vagy, akkor ez a te napod. Ez az a nap, amit az Úr szerzett neked. Hogyha elbizonytalanodtál Krisztusban, az életeddel, a céloddal kapcsolatosan, akkor ma van az a nap, amikor újra Jézusra bízhatod az életed. Úgyhogy imádkozz bátran szívedben. Uram, adj! Adj szabadságot! És ezért imádkozom, Jézus, hogy adj itt a teremben mindenkinek szabadságot. Szabadságot arra, hogy kételkedjen, szabadságot arra, hogy ezt a kételkedést kifejezze, szabadságot arra, hogy segítséget kérjen, hogyha segítségre van szüksége. Adj, Uram, szabadságot és bátorságot. Jézus, te sokkal nagyobb vagy azoknál a dolgoknál, amin keresztül megyünk. Mindegy, hogy mi legyen az. És te nagyon jól tudod, hogy mind megyünk keresztül. Hogy mi történt velünk, hogy mit gondolunk az egészről. És köszönjük, hogy te újra tervezed a dolgokat. Újra tervezed. Nem azért, hogy visszamenjünk, hanem azért, hogy előre menjünk. Úgyhogy adj nekünk, Uram, bátorságot, hogy János 20-ban ezeknek az embereknek is, hogy a kételkedésből az evangélium hirdetői lettek. És aztán megírták az új szövetséget. Adj nekünk bátorságot. És erősíts meg bennünket, hogy tudjuk, hogy neked semmi nem lehetetlen. Jézus nevében. Amen. Vezda? Jó. Vezda.
Szívemben.
Amen.